Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, jó napot, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, tiszteletem.
26-a hétfő délután van, elindult az előválasztás nyilvántartásba vételi szakasza, mármint az ellenzéki előválasztás nyilvántartásba vételi szakasza. Látnak már jelentkezőket?
Igen, már vannak és voltak olyanok, akik türelmetlenül várták ennek a nyitó pillanatnak a megérkezését, mert föl voltak háborodva, hogy ők már leadnák a jelentkezéseket, csak nem volt, aki fogadja. Mostantól kezdve van ennek az ütemterv szerint itt az ideje, és ez eltart egész augusztus 23-áig, amikor már föl lehet venni az úgynevezett ajánló íveket, és elindul egy másik szakasz.
Mi kell ahhoz, hogy valaki az előválasztáson jelöltként nyilvántartásba vetesse magát? Mit kell csatolni a jelentkezéshez?
A kérdés nagyon indokolt, és nyilvánvalóan nem akarjuk megterhelni a hallgatókat, ezért sokkal jobb, ha fölmennek az internetre, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megkeresik. Hozzáteszem, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek ezt már tudják, mert korábban a hatpárti megegyezés és a Civil Választási Bizottsági támogatottság mellett már világossá vált, hogy vannak bizonyos alapvetések, ugye? Az egyik ilyen alapvetés egy erkölcsi bizonyítvány, a másik pedig fedhetetlenségi. És ami novum, és még nem szokott benne lenni az ilyen jellegű megbeszélésekbe és jelentkezésekbe, hogy valaki nem volt tagja korábban az ügynöki szolgáltatásnak, erre is nyilatkozni kell. Akkor van olyan nyilatkozat, ami a jelölti vitákra vonatkozik, van olyan nyilatkozat, ami arra vonatkoztatható, hogy milyen frakcióba kíván részt venni majd az, aki bekerül esetleg az előválasztás követően a parlamentbe, és aztán a pártoknak elfogadó nyilatkozatokat kell tenni, ugyanett tekintetben a másik oldalról nézve, és még ilyen adminisztratív hátterek a regisztrációval kapcsolatosan, a jelölő szervezeteknek is magukat igazolni kell, ezeket adminisztratíve a választási irodák ellenőrzik.
A erkölcsi bizonyítvány a legelső, itt egy minősített erkölcsi bizonyítványt kérnek a tájékoztatás szerint, a lehető legteljesebb körült, ami nem lehet régebbi 30 napnál. Ezt a mai államigazgatásban könnyű megugrani?
Meg kell ugrani, hát én azt hiszem, hogy a jelenlegi internetes háttérrel ezek már könnyen működnek. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ezt meg fogják tudni oldani, van rá elég idő, nem lesz ebben probléma, és amúgy is arra számítunk, hogy a jelöltek itt az ellenzéki előválasztás oldalon nem arról híresek, hogy tele vannak bűnlajstrommal.
Uh-huh. És az úgynevezett ügynök múlt igazolása az levéltári kérdés? Be kell menni a levéltárba? Kérni kell onnan valamit? De mit?
Igen, ott is egy ilyen negatív igazolást kell beszerezni, ami szintén ugyanígy adminisztratív módon már működtethető, hogy az illető nem szerepelt annak idején 90 előtt, ezekben az ügynök listákban.
Megnézték, hogy a rendelkezésre álló határidők azok elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy valaki ezeket az igazolásokat beszerezze? Arra gondolok, hogy az nem lenne kellemes, hogyha valaki azért nem tud indulni, mert a regisztráció határideje után másfél órával kapja meg mondjuk a levéltárból a választ.
Én gondolom, hogy mindenki készült már erre, megtették a szükséges előkészületeket, és ma csak a rajtpisztoly dördült el. Ez nem azt jelenti, hogy korábban nem készültek fel erre, akár az erkölcsi, akár a fedhetetlenségi, akár a múltbéli nyilatkozatokkal szoros összefüggésben, és én azt gondolom, hogy a mi jelöltjeink ebből a szempontból komolyan veszik ezt a vetélkedőt, föl vannak készülve, hogy úgy mondjam, ma csak elindult egy fontos határidő, és van rá egy hónap, ugye, hogy mindenki begyűjtse a szükséges indatokat, aztán a választási bizottságok adnak ki igazolásokat erre nézve, és akkor indulhat az aláírás gyűjtés, ahogy mondottam, augusztus 23-ától, addigra, mire az emberek általában a választópolgárok hazatérnek a szabadságaikról, és lesz idejük egy kicsit a közélettel foglalkozni.
Van a tájékoztatóban egy nagyon érdekes megfogalmazás, ami úgy szól, hogy a Fidesz-KDNP-vel való elvtelen együttműködés az kizáró ok az előválasztási indulásnál. Milyen egy elvtelen együttműködés, amikor vannak itt olyan politikusok, akik szeretnének indulni, de korábban például fideszes miniszterek, vagy fideszes politikusok voltak. Az egy elvszerű együttműködés, nem? Vagy az is elvtelen?
Én azt gondolom, hogy a kérdés teljesen jogszerű, csak én nem vagyok jó válaszadónak, mert a Civil Választási Bizottság politikai jellegű kérdésekkel nem foglalkozik. Nekünk az a dolgunk, hogy támogassuk az előválasztást úgy, hogy annak meglegyen a megfelelő társadalmi elfogadottsága. Tehát például a mi társszervezeteink, akár mondhatnám a Számoljunk Együtt, aki majd segít megszámolni és figyel a tisztaságra, akkor a Hang, ugye, amelyik az úgynevezett technikai hátteret biztosítja, úgy az online, mint az offline vonatkozásában. Tabumentes társaság a jelölti viták lebonyolításában fog segíteni. És mondhatnám az összes többi tagszervezetünket, akiknek a feladata ennek a társadalmasítása, a kommunikációja, buzdítása, lelkesítés az előválasztása, ez a mi dolgunk. Politikai felelősséget a hat párt vállalta, és a hat párt hoz meg alapdöntéseket, és az alapdöntések körében a felelősség is az övé, ugye? Tehát abban a pillanatban, hogyha ilyen kérdések merülnek föl, hogy valaki alkalmas, nem alkalmas, elfogadható a jelöltnek, vagy jövőbeni frakciótagnak, ezt a politikai oldalról kell megtekinteni, és van is egy ilyen vizsgálati felület, úgynevezett összeférhetetlenségi és megfelelési nyilatkozatot is fognak a felek aláírni, a pártok pedig ilyen belső kontroll fognak lefolytatni a saját jelöltjeik tekintetében, hogy ilyesmi, amit ön kérdezett, lehetőség szerint ne forduljon elő, legalábbis arra a szintre ne kerüljön, hogy elvtelen legyen, ez is a jövőre nézve esetleg olyan ellenzéki jelölteket válasszunk, vagy keressünk, akik valószínűleg inkább kollaborálni szeretnének, ezért ennek az előszűrése álláspontom szerint indokolt, de ez a pártok feladata, és nem a civil választási bizottság.
A jelölteket, akiknek a regisztrációs szakasza most indult el, a pártoknak, az együttműködő hat pártnak el kell fogadnia ahhoz, hogy ők ebben tovább léphessenek? Erről kell valamilyen írásos nyilatkozatot szerezniük?
Igen, a jelöltek tehát összegyűjtik azokat a dokumentumokat, amikről már nagyjából beszéltünk. Az internettől megszerzi mindenki a legfontosabb adatokat, mert ott le lehet ezeket tölteni. És utána valóban a pártoknak a bizottsága dönt erről, az úgynevezett választási iroda előkészíti, és a választási bizottság pedig határozott döntést hoz. És az elfogadásról pedig megkapja az illető az elfogadó nyilatkozatról szóló határozatot. És itt van megint a civileknek egy szerepük, panaszok, viták és egyéb nézeteltérések tekintetében Milánk ilyen választott bírói feladatkör is hárul, úgy, ahogy a nagy választásoknál, a választási bizottságoknak el kell tudni dönteni azokat a vitákat, amelyek akár alaki, akár tartalmi szempontból esetleg az előválasztás keretében, vagy ilyenkor az előkészület következtében fölmerül.
Az alaki ügyek könnyebben eldönthetőnek látszanak, mert ott vagy A, vagy B a válasz. A tartalmi kérdések nehezebbek, és azért van benne a rendszerben, hogyha nincs konszenzus, akkor fölmegy és politikai döntést kérnek?
Pontosan erről van szó. Azt kell még mondanom, szerkesztő úr, kérem, hogy Magyarországon az előválasztás azért maradjunk abban, hogy még gyerekcipőben jár. Ez egy nagyon fontos kísérlet, a demokráciának egy nagyon fontos előszobája, és a nagy választásokra való felkészülés jegyében zajlik. Sokat fogunk még tanulni, és én azt gondolom, hogy a következő előválasztások, vagy akár időköziek, majd amik bejöhetnek, akár önkormányzatinál, akár országgyűlésénél, már kiegyszeresedettebb álláspontokat fognak készíteni. Itt nagyon nehéz dolog, ugyanis a pártoknak is meg kell felelni saját maguknak. A pártoknak meg kell felelni a saját pártvezetésének, a tagságának. Utána meg kell ezt kicsit szűrni, harmonizálni hat vonatkozásban. Plusz a civilek, plusz akik még elindulnak az előválasztáson. Tehát ez nem könnyű, nem csak a bonyolítása, hanem a kommunikációra sem egyszerű, és nem csodálkozom azon, hogy az emberek nehézkesnek tartják, de ez nem nehézkes, ezt úgy kell felfogni, mint egy nagyon széles sávú közvéleménykutatást. És a legnagyobb célja, a legfontosabb célja, mi is ezért támogatjuk ezt, hogy a legesélyesebb és a legalkalmasabb jelöltek kerüljenek ki, akár konszenzusos, akár választói akaratból fakadó.
Nem tudom, hogy a mai napon, amikor az egész csak indul, van-e már elég adata, vagy még csak megérzése arról, hogy hány helyen lesz olyan, hogy csak egy jelölt indul? Hány helyen lesz olyan, ahol lesz verseny? Hány olyan lesz, ahol esetleg masszív lesz a verseny? Lát-e már ilyet, vagy érez-e már ilyet?
Hát nagyjából érezzük, de nyilvánvalóan ez az időszak fogja majd ezt megmutatni, ami most következik, ugye? Mert akik majd fölveszik az úgynevezett ajánlóíveket, azok lesznek az igazi jelöltek, hiszen azok bejelentkeztek és el lettek fogadva. Most álláspontom szerint ez még egy szélesebb terület, de úgy vélem, hogy olyan, hogy egyedül indul valaki, az nem igen lesz. Az nem igen. A 106 egyéni körzetből, hogy egyedül indul valaki, ezt nem tudom nagyon elképzelni. Azt, hogy két fős lesz a vetélkedő, vagy három fős, ez zömbben elképzelhető, és az, hogyha a pártok előre egyeztettek, és egymás javára esetleg visszaléptek, vagy nem indítanak jelölteket, ebből még nem a verseny kizárására kell számítani, hanem arra, hogy az esélyesek javára inkább maradjunk abban erőforrást megtakarítás céljából, és előgondolkodás céljából tartottak egyeztetéseket. De például a külső jelöltek, akik nem a pártok jelöltjei, azok biztos, hogy elindulnak, és az ő vetélkedőjük egyértelművé teszi, hogy lesz igazi verseny. És mondok még egy nagyon fontos dolgot. Mi nem csak egyéni választókörzetben keressük az egyéni jelölteket. A miniszterelnök jelölteket is keressük. És a miniszterelnök jelöltekből jelen idő szerint 6 jelentkező van, meglátjuk hányan lesznek, hányan gyűjtik össze a 20 000 aláírást ahhoz, hogy valakiből miniszterelnök jelölt válhasson. És akkor az ő vonatkozásukban biztos, hogy nagyon izgalmas lesz a verseny, tehát mindenkinek érdemes elmenni a miniszterelnök jelöltre, és az ottani egyénire szavazni, akkor is, ha 2-3 jelölt lesz, olyat nem tudok elképzelni, hogy senki nem lesz ott, illetőleg csak egy ember közül kell választani, mert azért ez mégsem hazafias népfonat választani.
Hát pont ez a kérdésem, hogy lehet megőrizni egyrészt az előválasztás izgalmát, meg az azzal járó nyilvánosságot, ha mondjuk viszonylag sok helyen lesz olyan, mint mondjuk Hiller István esetében, aki ellen, aki ugye egy ikonikus jelölt, de nem nagyon indítanak ellene senkit. Ott nem fogják az emberek azt mondani, hogy le van ez vajazva már megint.
Hát szóval az az igazság, hogy lehet érvelni, én ügyvéd vagyok, tehát ha szükséges, tudok érvelni ebben az irányban is, meg abban az irányban is. Azt kell mondanom, hogy van abban igazság, hogy politikai megállapodások születnek. Abban is van igazság, hogy valaki favoritnak minősíthető. De senki nincs elzárva attól, hogy versenytársként elinduljon. Mert legfeljebb nehéz a verseny és a kampány, ugye? De erőfölényből nem szabad senkinek sem mennie. És én azt gondolom, az előválasztás tisztessége és a fair játék megköveteli, hogy mindenki egyenlő feltételekkel induljon el. Magam sem vagyok boldog akkor, amikor azt látom, hogy előre megállapodnak, mert nem erről van szó. Arról van szó, hogy az előválasztáson a választókat kérdezik meg. És a választónak a jelenléte, a választónak az aktivitása és részvétele majd a nagy választáson fogja visszahozni magát. Tehát ezt nem szabad elszórakozni. Ha ezt elszórakozzuk és lejáratjuk, akkor elveszít az egész dolog a savát és a borsát, meg kár megcsinálni. De én úgy vélem, hogy a pártok ezzel teljes körülön tisztában vannak, ezért nyitották meg az eredetileg szűkre szabott hatpárti technológiát, és engedték meg a külsőbb beléptetését, és innen kezdve azt kell mondanom, hogy fűfa virág induljon, és a választó pedig, aki helyben jól ismeri a jelölteket, majd dönt szimpátia alapon, nem feltétlenül párt alapon, és ebből következik az, hogy civilek és pártok és civilek csak kölcsönhatásban tudják ezt a kérdéskört jól lebonyolítani, egyiknek sem lehet primátusa, egyiknek sem lehet kizárólagossága.
Mennyire kell kiterjesztően értelmezni azt, hogy fűfavirág indulhasson, amikor a jelölteknek a 6 pártól be kell szerezniük egy elfogadó nyilatkozatot? Azt is, hogy melyik frakcióba ülnek be. El kell fogadniuk egy etikai nyilatkozatot is, meg egy értéknyilatkozatot is. Ezek nem arra vannak eleve, hogy megszűrjék a fűfavirágot?
Hát van benne szűrési jelleg is, de ennek még benne meg kell, hogy maradjon a népi társadalmosítási háttere is. Elzárni szerintem senkit nem szabad az indulás lehetőségétől. Az, hogy a pártok odafigyelnek, az egyáltalán nem baj. Láttunk már trollokat, láttunk már kamupártokat, láttunk már nem tisztességes versenyzőket. Nem hiba, hogyha ezt megpróbálják előre kiszűrni. És én azt gondolom, hogy a zömmel nem is lesz ezzel probléma. Ezen az oldalon tényleg a demokrácia játszik, a másik oldalon nem feltétlenül, ott lehet, hogy kijelölik a jelölteket, és így sokkal egyszerűbb a játék, ugye? Nálunk ez sokkal komplikáltabb, sokkal költségesebb, viszont én azt gondolom, hogy ez az igazi, ez a demokratikus, és a kis hibáival együtt, a kis bokárugásokkal együtt, a kis tűszúrásokkal együtt ezt az irányt kell fölvenni. Mert mi a fő cél? És mindig ezt kell nézni. Az a fő cél, hogy a legjobb jelölteket megleljük. A legjobb jelölteknek van esélyük fölvenni a versenyt a kormánypárti jelöltekkel szemben, és mi tovább gondolkozunk, nem csak előválasztásban. Mi a nagyválasztásban is gondolkozunk, és utána a kormányzás esély lehetőségeiben is gondolkoznunk el, és az egész közélet társadalmasításában, ugyanis a mi tagszervezeteink között olyanok is vannak, akik például a kommunikációval foglalkoznak, és nem csak buzdítanak erre az előválasztásra, hanem megpróbálnak tenni annak érdekében propagandisztikus alapon, hogy ez a társadalom próbáljon meg egységesedni, és ez a ketté szakadás lehetőleg folytatódjon.
Hogy fogják szűrni, ha tudják már az úgynevezett civil szervezeteket? Magyarországon ebből több 10 000 van, és én az előzetes tájékoztatásban csak egyetlen szűrőt láttam, azt, hogy már be kell, hogy jegyezve legyen a bíróságon egy bizonyos ideje, talán, ha jól emlékszem, 1/2 éve. Hogy fogják megmondani, hogy melyik az, amelyik komoly, és az önök céljai szerint kíván működni, és melyik az, amelyik azért jött létre, hogy homokot szórjon a gépezetbe. 1/2 éve tudjuk bőven, hogy lesz előválasztás.
Ezért van ez az előzetes felmérés, és eddig vannak ezek a nyilatkozatok, hogy lehetőség szerint az ilyen félresiklásokat meg tudjuk akadályozni. Ezért mondtam én azt, hogy azért ez egy tanulási folyamat, belecsúszhatnak kisebb zökkenők és kisebb zavarok, de azt gondolom, hogy a fő vonatkozásokban nem lesznek ilyen problémák. Civil szervezetek közül sem foglalkozik mindenki a közélettel. Civil szervezetek között sincsenek sokan olyanok, akik képviseletet szeretnének a parlamentben. Illetőleg, ha vannak is ilyenek, akkor megegyeznek a képviselőkkel. És azt mondják, hogy nekünk ők jó támogatási szempontból. Nagyon sokan nem indulnak el, hanem csak támogatói szerepkört vállalnak, és ezzel ki tudják szélesíteni az ellenzéki oldalon a támogatói kört. Ez egyáltalán nem hiba. Nem kell attól tartani megítélésem szerint, hogy valakik tönkre akarják tenni, attól pedig én megmondom őszintén, egyáltalán nem tartok, hogy akár a másik oldal akar itt valamiféle szabotázsi akciót lefolytatni, akár az online, akár az offline szavazások tekintetében, mert miért tegye ezt? Ez egy előzetes felmérés, a nagy választásot lehet koncentrálni. Oda kell vinni az erőforrásokat. Én azt gondolom, hogy az sem a Fidesznek, se senki másnak nem érdeke, hogy az előválasztást, mint olyat bojkottálja, illetőleg azt megzavarja bármilyen troll tevékenységet. Optimistán kell hozzá ehhez a kérdéshez, és nekünk gyönyörű sok aktivistáink vannak. Az aktivisták boldogok, alig várják a feladataikat. Vannak, akik ott ülnek majd a sátorban, vannak, akik a technikai háttérben segítenek, vannak, akik a szavazat összegyűjtésében, megszámlálásában fognak részt vállalni. Én azt gondolom, hogy ha ennek a társadalmasítása megtörténik, akkor nem kell tartani semmiféle ázsán provokatőri tevékenységet.
Kétfarkú kutyapárt, aki ugye nincs benne a hat aláíró pártban, vagy a Szanyi Tibor féle iszompárt, ők elvileg beférnének az előválasztásba, vagy ez a hat bent lévő párttól függ, mert ugye nekik kell kiadni az elfogadó nyilatkozatot.
A helyes válasz a vagy után fogalmazódott meg, mert valóban el kell fogadtatni őket, de én azt is el tudom képzelni, hogy lemegy az előválasztás, megjelennek a különféle jelöltek, és a jelöltekkel utána lehet egyeztetni, meg a pártokkal lehet utána egyeztetni, már csak azért is, mert valóban nagyon fontos a jelenlegi választói rendszerben azt tudnunk, hogy akkor van esélye az ellenzéknek, tehát mindenkinek, aki nem Fidesz-KDNP, hogyha egységben működik. Ha elindul mindenki, akkor úgy járunk, mint eddig háromszor, ugye? Mert könnyen megszerzi a jelenlegi választói törvény szabályai szerint a győztes kompenzációból fakadó előnyökből, hogy 40-valahány százalékkal lehet szerezni parlamenti kétharmadot. Na most ezt elkerülendő, nem szabad sok erről elindulni. Gondolom lesznek tárgyalások az előválasztás után is, akár kétfarkúakkal, akár eszemmel, iszommal, akár ki mással, és én azt gondolom, hogy ezzel szoros összefüggésben megakadályozható lesz az, hogy szétszavazzon a választó, hiszen az előválasztásnak is, és az azt követő fél évnek is, mint kampánynak, az az egyik legfontosabb feladatköre, hogy egyetlen egy erőt maradjon az ellenzéki oldalon, egyetlen egy lista legyen, és egyetlen egy miniszterelnök jelölt. Ez már a programra is kihatással van, és a választók megnyugtatására is, hogy nem szétszavaznak. Mert ha szétszavaznak, akkor az eredményt már látjuk, és a Fidesz kétharmadát előre lehet borítékolni.
Hogyan tervezik a kampányt? A hivatalos szabályozás szerint ez a választások kiírásához van kötve. Már most folyik a kampány? Minden megmozdulás, amit most csinálunk, az is egy kampány?
Az előválasztással összefüggésben valóban ennek hivatalosan már elindult az időszaka, innen kezdve lehetnek például jelölt viták. A Civil Választási Bizottság ebben is segítséget nyújt, van a Partizán is, vannak egyéb média felületek, ahol le fogjuk bonyolítani azokat az izgalmas versenyeket, amelyek például Zuglóban, vagy Szombathelyen, vagy mondhatunk egy pár más helyet, és egészen biztosan érdekelni fogja a közvéleményt. Televízió közvetítésekről is már tárgyalunk, a miniszterelnök jelöltek tekintetében is. Én azt gondolom, hogy a társadalmat ez izgatja, és odafigyelnek erre. Jó is, hogy a nyár elején erre föl lehetett készülni, a nyár végén pedig aktívan részt lehet benne venni. Meggyőződésem ugyanis, hogy ez mindannyiunknak jót tesz. Mindannyiunknak jót tesz, és valóban nagyon jó volt az ön előző kérdése. Nem szabad, hogy a közvélemény azt érzékelje, hogy a feje fölött hoznak döntéseket. A közvéleménynek az aktív szerepére van szükség, akik ellenzékben gondolkoznak, azok, hogy így mondjam, kiharcolták már azt, hogy az ellenzéki pártok ne menjenek egymással szembe, nehéz kompromisszumok árán együtt kell működniük, én most megint nem a politikai részéről beszélek, hanem a lebonyolíthatóság érdekében, és a választójogat a követelményeknek kell megfelelni. Tehát nem tartok attól, hogy széttartás lesz, attól viszont, abban viszont bízom, hogy az együttműködés folytatódik. Nekünk az egyik társszervezetünknek például az a neve, hogy ellenzéki együttműködés. Rövidítve L1. Az L1 programalkotás. Szakértőkkel vesz részt ebben a programban, több mint 100 szakértő, különböző szakbizottságban készíti elő a jövőbeni programot, és adja meg a szakmai hátteret. Tehát a választó, amikor választani megy, tudja, hogy mire választ, milyen alternatívát kap. Ez egy nagyon fontos előkészítő tevékenység. Akkor van nekünk egy másik szolgáltatásunk is, szintén a Civil Választási Bizottságnak egy másik társszerve, a Nyomtas Te Is. A Nyomtas Te Is azért nagyon fontos, mert nem mindenhol hallgatnak inforádiót. Nem mindenhol tudnak teljes tájékozódást kapni az emberek, ez a Nyomtas Te Is pedig elnyugtatja a legkisebb faluba is azokat a fontos tudásokat, amiket ön is kérdezett, hogy hogy lehet részt venni az előválasztáson, mik a határidők, mik a feltételek, kik a jelöltek, bemutatja őket. Tehát a Nyomtas Te Isnek nagyon fontos információ szerepe van azért, hogy eljutassa a szükséges tájékoztatást az általános emberekhez, akikhez nem biztos, hogy minden információ eljön.
Említette Zuglót, az egy rettentő izgalmas terület. Ott hogy lehet előválasztási médiavitát csinálni? Ugye ott van Tóth Csaba, akit az MSZP párbeszéd támogat, ott van Hatházi Ákos, akit viszont nem támogat, ahhoz be kéne engedni Hatházi Ákost az előválasztásba, vagyis az MSZP párbeszédnek el kéne őt fogadnia. Ez megtörtént?
Nincs ezzel problémát, ő a Momentummal támogatott személy egyébként.
De ilyenkor...
Momentum támogatásával indul, nem az utcáról jön.
De kölcsönösen a Momentum meg az MSZP párbeszéd ilyenkor el kell, hogy fogadja egymást jelöltjét?
Hát igazából a jelölt elfogadása az csak technikai. Az érdemi elfogadás az csak a versenyt követően fog megvalósulni, és én azt gondolom, hogy ezeket a vetélkedőket pont ezért kell lefolytatni. Az, hogy különböző jelöltek vannak, és mindenki alkalmasnak tartja magát, az kevés. És én azt gondolom, hogy az előválasztásnak az is egy nagyon fontos hozadéka, hogy ne a pártok gondolják azt, hogy nekem van a legjobb jelöltem, mérettessék meg. És ha megmérték, és a választó megadta neki a kellő háttértámogatást, majd kiderül, hogy Hatházi mennyire ismert és mennyire elfogadott Zuglóban. Mert országosan biztosan az, de nem tudjuk, hogy Zuglóban, ahol Tóth Csaba már évek óta szerepet vállal. Ennek az ütközete nagyon érdekes lesz.
Augusztus 15-ig tart az első szakasz?
23-ig, augusztus 23-ig, mert augusztus 23-ától lehet felvenni a jelölteknek az úgynevezett ajánlóíveket. Az ajánlóívek nagyon fontosak, mert ennek hiányában senki nem tud elindulni az előválasztáson. 400 érvényes ajánlást kell gyűjtenie minden egyéni képviselőjelöltnek, és 20 000 darab érvényes ajánlást kell összegyűjtenie annak, aki miniszterelnök jelölt szeretne lenni. Ezeknek az időszaka kezdődik el augusztus 23-án, és tart egész szeptember elejéig, amikor is mód és lehetőség lesz ennek a leadására. A bizottságok megint ellenőrzik ezeket az ajánlásokat, és azt követően válik valaki hivatalosan jelölté.
Az érvényességet hogyan ellenőrzik? Személyazonosság, lakcím összevezetésével?
Igen, ugye ez nagyon fog hasonlítani a nagy választáshoz.
Honnan van az adat?
Nyilvános adatok lekérdezhetőek és lekérhetőek, és ezzel szoros összefüggésben semmiféle adatvédelmi szabályt nem fogunk megsérteni. Az online szavazásoknál is az emberek elveszítik a személyazonosságukat, hogy így mondjam, kódot kapnak, és szám alapján fognak szavazni.
De bocsánat, lesz online szavazás? Mert én azt olvasom a tájékoztatóban, hogy mindent elkövetnek, hogy legyen személyes szavazás, és az online szavazásra egyelőre talán csak rosszul figyeltem, de nem olvastam részleteket ebben a most közzétett tájékoztatóban.
Lesz, és is. Tehát lehet online is, meg offline is szavazni. Jelen állás szerint ez úgy néz ki, hogy az online-a előregisztrálnak ezekkel az adatokkal, visszaigazolhatóan, ha más stimmel a jelölő szervezet, stimmel a jelölt is, ugye? És akkor pedig következik az offline, amikor elmegy sátorba, minden választási körzetben biztos, hogy lesz legalább 2 fixpontú, és lesz mozgóurnás változat, hogy elviszi gépkocsival azokra a településekre is az urnákat, a választási bizottság tagjai, hitelesen, tisztességesen, akik nem tudnak, vagy nem képesek elmenni a központi sátorhoz, leadni a szavazatukat, vagy nem akarják magukat mondjuk láttatni. Ilyen is előfordult már Magyarországon. De több mint egy hét áll erre rendelkezésre, magára a szavazásra, majdnem 2 hét, következésképpen mindenki, aki akar előválasztáson részt vállalni, meg fogja találni a módját ennek, akár személyes részvétellel, akár az internet közreműködés.
Mit fognak csinálni az adatokkal, mert ez a politikai ellenfeleket mindig szokta érdekelni, már az, hogy a másik mit csinál az adatokkal?
Nem csak a politikai ellenfeleket, hanem egymást is érdekli. Tehát a 6 párt ugyanúgy izgatja magát a adatokkal szoros összefüggésben, és ennek is megtaláltuk a módját. A ragyogó elképzelésrendszerben védelmi alapon nem lehet vele visszaélni. Tehát annyit tudok csak elárulni, hogy ezek védett adatok lesznek, senki nem tudja visszajönni, Kubatov listákat nem lehet belőle létesíteni, és én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a választó is úgy érezze, hogy senki nem ér vissza az ő szavazatával, vagy az ő személyes adataival, mert mondjuk kellemetlen lehet neki, hogyha a főnöke nem ezen az oldalon áll esetleg, és megtudja, hogy ő részt vett az előválasztáson. Tehát védenünk kell a személyiségeket, nem csak a szenzitív adatokat, hanem figyelembe veszük az adatvédelmi szabályokat, nem tárolunk, úgymond nem kezelünk adatokat, csak addig tartjuk ezeket nyilvántartásban, ameddig a szavazat beérkezik, utána a szavazatot teljes körűen felhasználják, és törlik az információkat. Erre nézve hitelesített biztonsági rendszerek állnak rendelkezésre, a szerverek úgy vannak összerakva, nem akarok itt jópofáskodni, de titkosszolgálati eszközöket nem kell alkalmazni.
De ugye az előválasztás nem egy bevett jogintézmény Magyarországon, nincsenek erre törvényeink, jogszabályaink. Hogy tudják tartani azt a szintet, hogy támadhatatlan legyen? Tehát nyilván hát, aki megkívánja támadni, meg is fogja, ez egész biztos.
Hát erre vagyunk kitalálva, ez a civil választási bizottságnak a feladata, köreinkben is jogászok vannak, ismert jogászok, akik vállalják ennek a szolgáltatásnak a lebonyolítását, éppen azért, hogy a hitelesség és a tisztesség oltárán semmit ne áldozzunk fel, és nekem az a meggyőződésem, hogy ezeket a jogszabályokat és ezeket a rendelkezési adatokat úgy kell kezelni, hogy ne érhesse szó a ház elejét, se az egyik oldalról, se a másik oldalról. Nyilvánvalóan úgy van, ahogy ön mondja, oda kell figyelnünk, és miután sok tapasztalat nincs, mert a fővárosi ebből a szempontból sokkal egyszerűbb volt, hiszen fővároson belül könnyű volt átlátni a lehetőséget, részt vett rajta 70 ezer ember. Most én számítok 5-600 ezer ember részvételére. A választási oldalról, tehát a pártok oldaláról is igen jelentős jelölt szám lesz, a civil oldalokról is igen jelentős jelölt szám lesz, és nyilvánvalóan, hogy a háttér meg fog mozdulni ezzel összefüggésben, ezeknek az adatoknak a kezelése egyáltalán lesz egyszerű, ezért van a civil választási bizottságnak igen fontos szerepe, és ezért voltam bátor fentebb is azt mondani, hogy mi nem a politika oldalát nézzük, hanem a lebonyolítási tisztesség oldalát vizsgáljuk ennek.
Hogy látja, azt mondta, 5-600 ezer ember fog részt venni az előválasztáson a becslése szerint. Mennyi az a szint, amitől már mindenki, aki esetleg nem is vett rajta részt, egy komoly kutatásnak, ha másnak nem is, veszi az előválasztás intézményét?
A nemzetközi tapasztalatok és a standardek azt mondják, hogy az érdekeltek részvétel 5%-a az már minimum, az már jó meg. Így volt a fővárosban is. 1,4 választó lehetett, ugye, aki el akarhatott menni, és annak az 5%-a 70 ezer ember vett részt. Itt is így gondolom, hogy hát nyilvánvalóan nem tudhatjuk, hogy hányan vannak ellenzékiek és hányan vannak kormánypártiak, tehát itt az ellenzékiekről beszélünk, és hogyha hinni lehet a jelenlegi előfelméréseknek, és van körülbelül 8 millió választásra jogosult, a fele körülbelül 4 millió, ugye, hát ennek az 5%-át veszem, akkor sincs komoly baj, ha elmennek szavazni, mert az, ha jól látom, 800 ezer ember jelentene, igaz? Tehát én ebből arra következtetek, hogy ez meg fogja mozgatni az emberek fantáziáját, és még valami fontosat érzek, aki már elmegy előválasztani, az szinte biztos elmegy a nagy választásra is. Mert akkor már a lelkével ott tart, hogy én ott voltam, én résztvevője vagyok, és szurkolok a jelöltemnek, és elmegyek a nagy választásra. És nekünk ez a mozgósítási feladat az egyik legeslegfontosabb. A kommunikáció, mozgósítás, aktivizálás. Az emberek ne otthonról szurkoljanak, és mondják azt, hogy hú, ez a kormány ilyen csúnyát csinál meg, olyan csúnyát csinál, bezzeg az ellenzék, tessék oda tenni magunkat. Nem a spájzból kell politizálni, meg a fotelból, hanem el kell menni az előválasztásra minél többen, és ha már elmentünk az előválasztásra, abból következik a nagyválasztáson való részvétel is. Ezért hoztuk be például szintén újításként, novum, hogy aki majd betölti a nagyválasztás időszakára 18. életévét, már most az előválasztáson részt vehessen.
Nem csak az fog elmenni a nagyválasztásra azok közül, akik előválasztáson voltak, akiknek a jelöltje talpon maradt? Akinek a jelöltje mondom, nem maradt talpon, az nem azt fogja mondani, hogy hát, már mindegy, az én emberem úgyis elesett.
Hát mindenki mondhat valamit, de hát a futball Európa-bajnokságon is megtalálhattuk, hogy valakinek volt egy kedves csapata, utána az kiesett, akkor elkezdtek szurkolni egy másik csapatnak, nem? Hát amikor szegény magyarok, amikor már nem tudtak tovább kerülni, akkor szurkoltunk franciáknak, portugáloknak, a mi csapatunkból aztán az ő elvérzések után jöttek a kedvencek, és így tovább, és így tovább. Én azt gondolom, hogy az értéknyilatkozatokról már beszéltünk, ugye, és elmondtuk, hogy mi az egyik legfontosabb feltételrendszer, az bizony az, hogy a vesztes, aki nem nyeri meg az előválasztást, kötelezi magát arra, hogy támogatni fogja a győztest. és ha támogatja a győztest, akkor a kampányegyesülésből és a választói aktivitásból és a toborzó munkából egy összeadódó alkalmazás keletkezik, nem pedig egy szétfogás, és én azt gondolom, hogy azok a jelöltek, akik részt vesznek az előválasztáson, úgy a miniszterelnök jelöltiben, mint az egyéniben, hozzák majd a stábjukat, hogy így mondjam, a hátterüket és a szavazóbázisukat, és ő rájuk nézve is ki fog hatni, oktrojálni fogja ezt a következményt, hogy ő aláírt egy olyan nyilatkozatot, hogy támogatja a győztest. Tehát a vesztes ilyen értelemben együtt lesz nyertes. Nézzük meg a fővárost. A fővárosban, ugye emlékszünk vissza, Karácsony Gergely megnyerte az előválasztást, főpolgármester lett. Az egyik helyettese pedig volt az ellenfele, a Momentumos jelölt. Ugye, a másik kiindulója, a másik pedig egy fontos szereplője lett. A közéletnek rá van bízva a fővárosban egy fontos feladatkör. Tehát én azt gondolom, hogy látható már most az önkormányzati választásokat követően az együttműködés az életben. Működnek koalíciós együttműködő programok, Magyarországon több önkormányzat, fővárosban különösen, de vidéken is 10 nagyvárosban működik ez a koalíció. Következésképpen a nagyválasztásnál is bizalommal lehetünk a tekintetben, hogy együttműködni fognak, és ha a választó azt látja, hogy ezek összetartanak, és nem egymást harabdálják, akkor elmegy választani, és nem fogja azt mondani, na, ez engem nyilván kiesett az én versenyzőm, oda sem megyek, azért is oda megy, mert az egység és a közös fellépés fog dominálni ebben a választásban.
Az emberi méltóságot sértő kijelentése, kifejezés is bekerült az értéknyilatkozatba, de Borsodabói Zemplén 6-osban Bíró Lászlót indítja a Jobbik. Neki elég világos kijelentései voltak Judapestről például. Az MSZP Párbeszéd indít ellene jelöltet. Ha ők benne vannak az előválasztásban, akkor kölcsönösen elfogadták egymás jelöltjeit. Ez elvszerűnek tűnik?
A feltételrendszert fogadták el, és nem az illető előéletét és az illetőnek a habitusát. Döntsön a választó. Ez egy megint egy nagyon jó példa volt arra, hogy a pártelitek vagy tudnak, vagy nem tudnak ebben a kérdéskörben megállapodni, és bízzuk rá a választóra. Hát amikor volt az időközi, és Borsod 4-esben, ugye, vagy Borsod 6-osban, Borsod 6-osban elindult Bíró úr, akkor a választó elmondta, hogy nem szeretnék, ha ő kerülne be a parlamentbe, és a fideszes jelölt nyerte meg az elő, azt a bizonyos választást az időközét. Most ugyanez lesz a helyzet, hogyha nem elég hiteles az illető, vagy a múltját nem tudja elfelejteni, vagy a Jobbik azt hangsúlyozza, hogy ő már bocsánatot kért, és nem kell ezért tud felelősségre vonni, és egy élete át megbélyegezve tartani, a választó eldönti, hogy megbocsát, vagy nem bocsát. Ez ugyanaz, mint a magánéletben, vagy egy magánvádas büntetőeljárásban. Hát ha a sértett úgy gondolja, hogy számára ez az elégtétel elégséges, akkor megszavazza őt. Ha úgy gondolja, hogy ezt nem lehet róla soha lemosni, akkor pedig ellene fog szavazni. Egyáltalán nem baj. Ez az igazi demokrácia. Vetélkedjenek, küzdjenek, jöjjön létre az, aki arra gondol, hogy az illető már kiírta magát a közéletből, és van, aki azt mondja, hogy igen, ennek az embernek itt még van keresni való.
Hogyan képzelik a vitákat például a miniszterelnök jelöltek között, amikor ők is nyilvánvalóan aláírták az értéknyilatkozatot, etikai kódexet elfogadták, a pártok kölcsönösen valószínűleg őket is támogatják, és már van egy közös program is. Miről fognak vitatkozni?
Hát én azt gondolom, hogy van miről vitatkozni, mert az alapvetések vannak rögzítve. A részletek nincsenek rögzítve. Vannak olyan jelöltek, akiknek bizonyos fontos dolgok sokkal előrébb valóak. Karácsony Gergelynél például a zöld program, Dobrev Kláránál például az európaiság hangulati rendszere, a többi jelöltnél vannak más elővezetések, és hangsúlybeli különbségek. Ezeket a hangsúlybeli különbségeket kell a vitákon nekik úgy elmondaniuk, hogy a választó ebből értsen, és tudjon választani. Lesznek jelölti viták nyilvánosan, most már talán a pandémia megengedi, hogy közönség előtt is lebonyolódjon, tehát a mai internetes közvetítések világában szinte mindenki el fog jutni majd arra, hogy meghallgassa az ő vitáikat, és ezek biztos, hogy érdekesek lesznek, televízió közvetítések is lesznek, a civil választási bizottság is kötött már megállapodásokat, arra vonatkoztatva, hogy a miniszterelnök jelöltek vitáján közvetíteni fogják. Ez izgalmas lesz. Emlékezzem vissza Amerikában is, és más országban, ahol ezt dívik, bizony ennek nagyon nagy a jelentősége, és ha mi nálunk még voltak régen igazi miniszterelnöki viták, ugye, annak is jelentősége volt, mert a választó úgy érzi, hogy róla szól, és megismeri a jelölt jelöltet. Meg lehetett ismerni annak idején Orbán Viktort, Horn Gyulát is, Medgyessy Pétert is, igaz? Tehát egyáltalán nem baj, ha itt az ellenzéki előválasztási oldalon megjelenik maga a személyiség, megjelenik az ő tudáskészsége, a kommunikációs képessége, a háttértudása, és akkor is, ha az alapvetésekben egyetértenek, mert abban mindenki egyetért, hogy kormányváltásra van szükség, mert a jelenlegi úgymond diktatórikus rendszert nem szeretnék folytatni.
Miniszterelnök jelölti vitára ebbe a stúdióba is várjuk a miniszterelnök jelölteket. Nyilvánvalóan, hogyha már kiderültek, hogy kik lesznek azok.
Fogom közvetíteni, ezért van jelentősége az előválasztás előkészületeinek, hogy amikor kialakulnak a jelöltek, akkor a média kellőképpen tájékoztatni tudja a közvéleményt.
Ugye a első körben, aki megszerzi az abszolút többséget, az lesz a miniszterelnök jelölt. Ha nincs, akkor második fordulóra mi a szabály? Ki lesz? Három?
A három legtöbb szavazatot kapott kerül be a második fordulóba, természetesen van lehetőség visszalépésre, ott is és máshol is, és lehetséges, hogy két jelölt közé fog beszorulni ez a második forduló, és itt megint megjön annak a jelentősége, hogy a vesztesek hogyan fognak kampányolni a másik életben maradt jelölt vonatkozásában. Ki tudja toborozni és biztatni a választóit, hogy tessék kérem az általam kedvezőbbnek tartott jelöltet támogatni, ha már én kiestem a versenyből. Én szerintem ez a két forduló nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz, nagyon izgalmas lesz, és tényleg megszűri. És attól meg nem kell tartani, hogy itt a jelöltek egymásnak olyan pofonokat fognak adni, hasbarúgásokat és övön aluli ütéseket fognak bevinni, amik aztán karaktergyilkosságig fognak elvinni. Nem. Lesznek kisebb fricskák, lesznek kisebb vitatkozások, de ez a jó. Ez visz minket előre.
De benne van az etikai kódexben, hogy nem rombolhatják egymás érdekeit. Akkor a kisebb fricskák azok meddig mehetnek el? És magyarán mitől lesz a történet érdekes? Nyilván, ha az ember szeretne választani két jelölt között, akkor karaktereket szeretne látni, és nem egymással langyos udvariasságban, szimbiózisban élő jelölteket.
Szerkesztő, mind a ketten jogot végeztünk, és ezért elmondhatjuk a nézőknek és az olvasóknak, meg a hallgatóknak, hogy a jog nem képes mindent leszabályozni. Az életviszonyok sokkal, sokkal, de sokkal szertágazóbbak, mint hogy a jog ezt képes berendezni. Mi próbáltuk ezeket az előkészítő nyilatkozatokat, ezeket az etikai szabályokat, a részvételi szabályokat beszabályozni, társadalmi szabályokat hozni, úgymond a társasjáték szabályait leírni. Na, tehát nem vagyunk képesek mindenre odafigyelni. Az élet és a politikai kultúra fogja megadni a választ arra, hogy kinek meddig terjednek ezek az etikai határai. Ha valaki túllép ezen, akkor az etikai bizottságunk arra is alkalmas lesz, hogy az illetőt figyelmeztetni a vita körében, vagy szükség esetén kizárja, ha olyat tesz, ami teljesen szembe megy az alapelvekkel, meg annak, amit ő aláír. Csak még egyszer hangsúlyozom, nem képes a jog minden egyes viszonyt rendezni előre, be kell léptetni az etikát, és be kell léptetni a politikai kultúrát, amely Magyarországon még azt hiszem, fejlődhet.
De azért arra nem kell számítani, hogy az etikai bizottság az éppen esélyes jelöltet egy nagyon hegyes kijelentése miatt kizárja a versenyből.
Nem kell. Nem, még végül is a verbális vita hagy menjen. De amikor elér valaki, de nem hiszem ezt el, arra a szintre eljut, hogy az illető személyét kezdi támadni, vagy a családján keresztül próbálja őt lejáratni, karakterét akarja meggyilkolni, akkor kell kellő hangsúlyjal föllépni, és szükségszerű szankciókat alkalmazni. A kizárás az egy végső szakasz. Nem hiszem el, hogy ez előjön. Mi azért vagyunk itt, Civil Választási Bizottság és a Jogi Bizottságunk is azért van ide fölrakva, hogy a kiegyensúlyozott szerepet betöltse. Gondoljunk megint a nagyválasztásokra. A nagyválasztásokon is ott vannak a választási bizottságok, helyiek, regionálisak és országosak. Az a dolguk, hogy az ilyen jogvitákat vagy a konfliktusokat kezeljék, és elmarasztalják azokat, akik a szabályokat áthágják.
Ugye az általános választáson a pártok egyéni jelölteket állítanak, miniszterelnök jelöltet állítanak, meg listát is állítanak. Az előválasztás rendszerében a listaállítás az bárhol megjelenik?
Persze. Hát azt ön is tudja, hogy miniszterelnök jelöltet nem választunk a nagyválasztáson. A listavezető, ugye, aki listavezetője lesz itt a mi esetünkben, az ellenzéki közös listának, kap majd esetleg többségi szavazást követően kormányalakítási megbízást. Tehát egyelőre őt csak listavezetőnek hívhatnánk, csak a népnyelv nevezi miniszterelnök jelöltnek, mert a szokás jog szerint a listavezetője kap kormányfelhatalmazást, egy kormányalakítási felhatalmazást, mint más országokban is. Következésképpen őrá nem szavazunk külön. A lista és a lista sorrend pedig az előválasztás követően lesz feladata a pártoknak összeállítani. És akkor már látjuk, hogy kik az egyéni jelöltek, kik azok, akik győzelmi esélyesek, kik azok, akik esetleg elvéreztek az előválasztáson, kik azok, akik szakpolitikusok, és megérdemlik majd a pártok megállapításai szerint azt, hogy listára kerüljenek, és ott egy erős sorrend ki fog alakulni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez megint csak arra alkalmas, hogy ne legyen szétszavazás, és ne legyen olyan helyzet, ami volt eddig, hogy a választó meg van zavarva, szeretne ellenzékre szavazni, csak nem tudja, hogy kire. Hát most le lesz egyszerűsítve, vagy pirosat választ, vagy kéket.
De akkor most azzal nem kell bonyolítani a választó fejét, hogy még a listán a sorrendekre is kell majd valamilyen szavaznia, tehát csak egyéni választókerületi előválasztás jelölt és miniszterelnök jelölt 400 illetve 20 ezer ajánlás gyűjtése után. Mikorra számít eredményre az egyéni meg a miniszterelnök jelöltiben?
Hát azt gondolom, hogy szeptember végére az egyéni jelöltek teljes mértékben megjelölnek, megjelölhetők lesznek, és legkésőbb október 10-ére fogjuk megismerni a miniszterelnök jelölt versenygyőztesét. És a pártok úgy gondolják, és ezt magunk is támogatjuk, hogy október 23-án a nemzeti ünnepre be lehet jelenteni, hogy ki a 106 egyéni jelöltje az ellenzéknek egyedül, és ki a miniszterelnök jelöltje. Akkor kezdődik az igazi munka. Ez mind csak előprogram. És azt követően kezdődik az igazi program, mert amikor megvan a miniszterelnök jelölt, a győztese, akkor nyilvánvalóan az alapokra ő ráteszi a saját programját, és ezt egyezteti a többi jelölő szervezettel, és abból fog kialakulni a miniszterelnöknek a propagandisztikus programja, ami már a nagy választásokra fog szólni, és amivel a választót meg tudja szólítani. Most itt, ahogy visszatérve az előválasztási miniszterelnök vitára, ki hogyan tudja megszólítani az előválasztáson résztvevőket. Ez nagyon fontos, mert ebből lehet leszűrni, hogy kinek a gondolatisága reális, kinek a gondolatisága irreális, kinek hisznek az emberek, kit vesznek komolyan, és kit tesznek viccesnek. Én azt gondolom, hogy az előválasztásnak tényleg nagyon nagy a tétje, és csak arra tudom biztatni a hallgatókat, így önökön keresztül is, hogy ezen vegyenek részt, mert ez mindannyiunk számára a demokráciának egy előünnepe. Az ünnepe pedig maga a választás.
De az nem egy túlbiztosítása a dolognak, hogy a jelölteknek már most alá kell írniuk, hogy majd a kormányprogramot is támogatni fogják, amikor kormányprogram az akkor van, amikor egy miniszterelnök jelöltet miniszterelnökké választottak. Egészen addig csak választási programok vannak.
Ez iránycél. Ez egy iránycél, és nyilvánvalóan akkor újra meg kell szólítani az illetőket. Ez most a versenyen való részvétel szabályzás értekében történik, és konkretizálni akkor kell, amikor megvan a miniszterelnök jelölt, és ő száll a program. Mondom, a Civil Választási Bizottság egyik tagszervezete, az L1, pont ezzel foglalkozik, hogy a szakértők alapján összemossa, harmonizálja a különböző szakmai tevékenységeket, és ahogy a kormánynak vannak különböző szakpolitikai feladatai, így mi is majd segítjük a pártokat ezekkel a háttérszolgáltatásokkal. Én azt gondolom, hogy akkor van jelentősége az előválasztásnak, és akkor van esélye az ellenzéknek, hogyha ezt össze tudjuk angolni, harmonizálni tudjuk, és a választókat mögé tudjuk állítani. Nem szabad, hogy a választó azt lássa, hogy a feje fölött hoznak döntéseket, és nem szabad, hogy azt lássa, hogy itt paktumok tartanak. Azt kell, hogy lássa, hogy az ő részvételére és az ő megszólításának van jelentősége. Ezért nem félek attól, hogy a pártok esetleg kiütik egymást. A pártok jelöltjei kiütik egymást. Mert itt az a fontos, hogy a nagy választáson a győzelmi esélyek maradhassanak meg, és ezt a választónak kell megtudnia, mert nem szabad a választó gyereknek nézni. A választó okos, értelmes és nagykorú. Hagyd döntsön.
Részletkérdésnek tűnik, de sok múlhat rajta. A jogorvoslatokat hogyan szabályozzák? Bárki élhet jogorvoslattal, az is, aki csak kívülről figyeli az előválasztást és nem részese, és ugyanolyan rövid határidők vannak-e benne, mint amilyen rövidek az általános országgyűlési választásban vannak. És itt hova lehet jogorvoslattal élni? Első két fok, hogy működik?
Erre fog hajazni, ahogy a nagy választásokra is. Elvileg az érdekeltek vehetnek részt ezekben a jogvitákban, és illetve konfliktuskezelésben vagy panaszbeadványban, de tartalmilag külső érdeklődő is beadhatja a helyi választási irodához, aztán a helyi választási bizottsághoz, és onnan fölkerül az országos választási bizottsághoz, és nekünk civileknek itt lesz szerepünk az elbírálásban és a jogi háttér biztosításában.
Mi történik a Civil Választási Bizottsággal, hogyha vége van a választásnak? Készülnek az önkormányzatira?
Akkor kezdődik a munkája. Akkor megint, ahogy már mondottam, továbbiakban a nagy választásokra is meg kell segítenünk, mert ott nagyon fontos lesz a nagy választáson például a szavazatszámlálás és a szavazás ellenőrzés.
Ez nagyon nem a pártok delegáltjainak a dolga? Az utóbbi néhány...
Nincsenek annyian.
Nem nagyon mennek el. Állandóan könyörög az országos választási iroda, hogy menjenek delegáltak, és nem nagyon mennek.
Na ez a mi dolgunk, tetszik látni. Itt az előválasztásnál is mi több ezer aktivistát mozgatunk, több mint 12 ezer aktivista vesz részt már most az úgynevezett Számoljunk Együtt tevékenységében, és a Nyomtas Te Is tevékenységében, tehát eljuttatni az emberekhez, és mi már most begyakoroltuk. Legutóbb talán lehetett látni a Fudan Egyetemmel kapcsolatos tiltakozó akciónál, amit szintén a másik tagszervezetünk, a Hang szervezet, ott már mi számoltuk meg ezeket a szavazatokat, meg volt a főpróba, az előválasztás lesz a következő premier, és aztán bemutató, indul a nagy választáson. Oda kell menni minden 10 000 választókörzetbe, hogy az ellenzéknek legyenek szavazatszámlálói, bizottsági tagjai. Mert ha nincsenek, akkor bizony feltételezhetünk mindenféle csúnyaságot. Ott kell lenni, és akkor ezt meg lehet akadályozni. Tehát a civil választási bizottság munkája aktivizálódik a nagyválasztásokig. És azt követően szintén fontos feladataink vannak. Van nekünk, ezt most nem árulok el hadititkot, de azért propagandisztikusan már elmondom, hogy készül egy gyönyörű szép himnikus dal, gyönyörű szép aktív civil résztvevőkkel, fontos, igazi, értékes emberek részvételével, és ezt mi elő fogjuk adni, és ez megy tovább, mert a továbbiakban is azt szeretnénk, hogyha az a címe egyébként, hogy élni akarunk, és ez nagyon fontos, hogy bekerüljön az emberek tudatába, és később a választások követőszkében is ne egy megosztott társadalomban éljünk, hanem egy együttműködő társadalomban éljünk. Vannak más program elképzeléseink is. Többek között szeretnénk egy ország szimbólumot találni, ami az egységet mutatja, és nem pedig a szétszakadást.
Visszarántva a földre egy picit a beszélgetést. Mennyibe fog ez kerülni, és ki finanszírozza? Mert hogyha egy ügyvédi munkadíjat felszorzok, akkor okoli összegek jönnek ki. Persze az ügyvédi munkadíjakon belül is vannak jutányosabbak és a sztárügyvédek ügyvédi munkadíjai.
Semmi köze nincs az ügyvédek tevékenységéhez ennek, mert ez társadalmi tevékenység, ezt mi magunk is teljesen társadalmi munkában végezzük ingyen és bérmentve, valószínűleg elhivatottságból vagy őrületből. Vagy amiatt, mert van bennünk egy ilyen társadalmi felelősségvállalás, vagy az unokáinknak és a gyermekeinknek és a jövőnek próbálunk segíteni. Mert nekem például az én koromban valószínűleg nincs szükségem. De mégis támogatom és segítem, és szervezem a civileket, és csinálom a civil együttműködést azért, meg az ellenzék együttműködést, hogy valami váltson Magyarországon. Anyagi a kérdés, ugye? A pártoknak vannak alapítványai, nekünk is van alapítványunk, erre lehet támogatást beszedni, a meglévő erőforrásokat oda lehet adni, és a pártok adományokat is gyűjtenek, mindegyik párt csinált önálló albankszámlát, bankszámla alfiókot, ahova már most kérik a támogatásokat. Ugyanezt teszik a civil szervezeteink is, a Hangnál is van már pénzgyűjtés, van a Számoljunk Együttnél is pénzgyűjtés, van a Nyomtas Te Isnél is pénzgyűjtés. Következésképpen én azt gondolom, hogy az anyagi erőforrások rendelkezésre fognak állni, de a mi erők inkább az aktív társadalomban van. És nyilvánvalóan a hatalomnak, a jelenlegi hatalomnak óriási erője van, úgy emberi, mint anyagi erőforrásokban, a reklámokról meg a médiáról nem is beszélve, és ezt gondolom, hogy ezt lelkesedéssel lehet majd pótolni, és a társadalom részvételével lehet ezt a hiátust behozni. Gondolom, hatalmas a handicap, mégis meg kell próbálni innen szép nyerni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.